Egy olyan Zsoltárt választottam, lehet, hogy már beszéltem nektek erről, csak újra olvastam ezt a Zsoltárt, és újra gondoltam azokat a kérdéseket, amiről szól, ami szerintem talán az egyik legismertebb Zsoltár az egész Bibliában. És biztos vagyok benne, hogy aki elkezdi olvasni a Zsoltárok könyvét, akkor ez az első, amit elolvas, mert hogy ez az első Zsoltár. És nem hosszú, mindössze 6 vers. Olyan versek ezek, akik szerintem, ha elolvasom mindjárt nektek, akkor látni is fogjátok, hogy ezek bizony nagyon-nagyon ismert gondolatok. Olyan gondolatok, amik nem csak az első Zsoltárban vannak benne, hanem később ennek a Zsoltárnak a tanítása továbbél. Továbbél a prófétáknál, továbbél az Ószövetségben, de később még Jézus Krisztus is fölveszi ezt a gondolatot, fölhasználja ezt egy nagyon komoly tanításában. Tehát nézzük meg az első Zsoltárt, ami gyakorlatilag 2 útról tanít bennünket. Így szól. Zsoltárok könyve, első könyve, a kegyesek boldogsága, az istentelenek boldogtalansága. Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székébe nem ül. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen. Nem úgy a gonoszok, hanem mint a polyva, amit szétszór a szél, azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben, sem a bűnösök az igazak gyülekezetében, mert tudja az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész. Tehát ez az első Zsoltár. Bár a feliratban ez is Dávid Zsoltáraihoz tartozik, és ugye az első könyv első Zsoltára, de azt mondják az írásmagyarázók, hogy ez a Zsoltár gyakorlatilag a Zsoltár írások ideje alatt bármikor keretkezhetett volna. Sőt, vannak kritikusok, akik azt mondják, hogy biztos, hogy később keretkezett, mert lehet, hogy még nem is Dávid írta, mert olyan sok bölcsesség tapasztalható benne, ami később, ahogy említettem is, több helyen megjelenik a Szentírásban. Én azt gondolom erről, hogyha a Biblia azt mondja valamiről, hogy ez Dávid Zsoltára, akkor gondolom, hogy az is. És miért ne adhatott volna már Dávid királynak olyan bölcsességet az Isten, amely bölcsesség aztán évszázadokon, évezredeken keresztül elkísért bennünket egészen napjainkig. Minden esetre ez egy nagyon speciális indítása a Zsoltárok könyvének, hiszen a legfontosabb dolgokat akarja nekünk megtanítani, és talán én úgy foglalnám össze ezt az üzenetet leginkább, hogy ez a Zsoltár arról tanít, hogy nekünk mindig tudnunk kell választani a jó mellett. Amellett, ami valóban jó az embernek, és amit valóban érdemes megélni. Mégpedig azért, mert ez a Zsoltár gyakorlatilag 2 csoportról beszél. Az első 3 vers az Isten barátairól beszél, akiket igazaknak nevez a Zsoltár. A 4. verstől a 6. versig pedig a gonoszokról beszél, az Isten ellenségeiről, akiket istenteleneknek nevez. Azt is mondja ez a Zsoltár, hogy az ember élete olyan, mint egy út, mint egy ösvény. Ugye ez is egy olyan gondolat, ami nem csak hogy a Zsoltár irodalomban, nem csak hogy a Bibliában, hanem ma már számtalan filozófiában, számtalan könyvben, rengeteg vallásban megjelenik. Az élet az olyan, mint egy út, az élet vagy olyan, mint egy ösvény, ahol neked haladnod kell, ahol A pontból eljutsz B pontba, az A pont az, ahol születtél, a B pont az, ahol meghalsz, és közben nagyon sok minden történik. Nem is egy egyenes ösvény, hanem ezen vannak elterelések, lehet menni jobbra-balra, néha ezek az ösvények keresztezik egymást. A különböző filozófiák különböző képpen gondolkodnak erről az útról, de ez egy bibliai gondolat. Dávid is így gondolkodik az élet útjáról, hogy az élet olyan, mint egy ösvény, amin járnunk kell. Az élet olyan, mint egy ösvény, olvassuk máshol is a Szentírásban, ahol Isten szövét neke, Isten igéje, ami szövét nekünk, ami lámpásunk, amely megvilágítja azt, hogy merre kell mennünk. Hogyha az ember az Isten útján jár, és Istennel halad végig ezen az életösvényen, akkor az életében boldogságban lesz része. Hogyha az ember istentelenül éli az életét, akkor olyan lesz, mint az Isten ellenségei, akik egy másik úton járnak, ami sokban különbözik az igazak útjától, például abban, hogy ők soha nem fogják elérni ezt a boldogságot. Ugyanis a jó melletti döntés, a jónak a választása, annak a jónak a választása, amit Isten kínál nekünk, az az igazi, a valódi boldogsághoz vezet bennünket, és annak a jónak a, idézőjelben jónak a választása, amit Isten nem hagy jónak, csak az emberek gondolják, hogy az jó nekik, az bizony hiába hoz ideig, óráig tartó boldogságod, az a valóságban nem hozza el azt a teljességet, amit az ember szeretne megélni az élete során. Nézzük, hogy mit jelent az első Zsoltár tanítása. Megyünk szépen sorba az első verstől kezdve, egészen a hatodik versig, de igyekszem nagyon röviden elmondani ezt nektek. Ugye az első versben rögtön azt láthatjuk, hogy hogyan lehetünk mi valóban boldogok. Három dologról mondja azt a Biblia, hogy ezeket a dolgokat ne tedd, és akkor valóban boldog leszel. Érdekes megfogalmazás, a Biblia szereti ezeket a megfogalmazásokat, hogy boldog leszel, ha nem teszed ezeket. Igaz, hogy az Isten törvényei is az, hogy ne tedd ezt, ne tedd azt, ne tedd amazt. Vannak ilyen negatív megfogalmazások. Én azt gondolom, hogy azért, mert a Biblia a szabadság oldaláról fogja föl a dolgokat. Pál apostol például azt mondja, hogy minden szabad nékem, de nem minden használ. Ezért felsorolja azokat a dolgokat, amiket nem használnak. Tehát az első Zsoltár se akarja nagyon leszűkíteni a mi szabad terünket az életben. Azt akarja elmondani, hogy mik azok, amikre különösen oda kell figyelni, amit nem szabad tenni. Három ilyen dolgot fogalmaz meg, azt mondja, hogy ne tegyük azt, amit az istentelenek tanácsolnak nekünk. Ez az első. Ugye ne járj az istentelenek tanácsában. Ne tedd azt, amire ők bátorítanak téged. A második, hogy ne állj meg a gonoszok útján, vagyis ne menj oda, ahol a gonoszok vannak, főleg ne állj meg ott. Az eredeti szövegben, a héber szöveg azt mondja, hogy még a közelébe se legyél. Tehát, hogy messziről kerüld el a rosszat. És a harmadik dolog pedig az, hogy soha ne értsünk egyet azokkal, akik csúfolják az Istent. Ne legyünk azoknak a barátai, akik bírálgató lelkületűek, akár az Isten népe felé, akár Isten irányában. Ezek azok a dolgok, amiknek az elkerülése a boldogsághoz vezet bennünket. Azt hiszem, hogy ezek nagyon fontos dolgok is, nem? Sokszor van, hogy az ember az életében tanácstalan, sokszor van az, hogy nem tudjuk, hogy milyen döntést hozzunk. Kitől kérsz tanácsot, kitől kérsz segítséget. Biztos voltatok már úgy, hogy azt mondtátok, hogy az istenfélő ember Istentől kér tanácsot. Most én nem voltam mindig annyira járatos a Bibliában, mint manapság, és most se vagyok annyira járatos, mint ahogy szeretnék lenni. Ezért, hogyha valamiben tanácstalan vagyok, én nem tudom nektek azt mondani, hogy én azonnal megtalálom a Bibliában, hogy most az Isten mit üzen nekem. Abban a módszerben meg nem hiszek, hogy imádkozom, és valahol kinyitom a Bibliát, és rábökök, és az az Isten üzenete, mert néha elképesztő rossz dolgokra is rá tud bökni az ember. Igaz? Tehát ezek olyan, mint egy szerencsejáték. Tehát van egy alap tanítás, amit ismerünk az Istentől, jól ismerjük ezt, és ezeket megtanultuk már, de vannak hiányosságaink. Ezért, hogyha valami olyan területre szorulunk tanácsra, ahol hiányosságunk van, akkor mi az, amit tegyünk? A Biblia azt mondja, hogy ne az istentelent kérdezz meg, hogy mit csinálj. Ne világi embertől kérd tanácsot, ne olyan embertől kérd tanácsot, aki nem szereti az Istent, hanem hogyha tanácsra szorulsz, és éppen te tanácstalan vagy, mert nem tudod, hogy mit tegyél, mert esetleg nincs egy ilyen azonnali csatornád Istenhez, mint Mózesnek, hogy Mózesnek azt mondta az Úr, hogy, igaz, akkor kérd tanácsot, de tedd ezt meg úgy, hogy egy istenfélő embert jutalmazol meg a te bizalmaddal. Nem azért, mert a világi emberek között, vagy az istentelenek között olyan sok gonosz ember lenne, hanem azért, mert az istenfélelem és a az, aki nem féli az Istent, óriási különbség van az értékei és a gondolkodásmódjában, mint a te értékeid és gondolkodásmódod között. Nagyon nagy a szakadék a kettő között. És ezért ők a legjobb jó indulattal is tudnak neked olyan tanácsot adni, ami neked nem fog használni. Mert nem tudod megfogadni, mert nem Isten felé fog vezetni téged. A második tanács ugye erről szól, hogy ne állj meg a bűnösök útján. Ez arról szól, hogy mi igaz emberek, most úgy értem, hogy igaz emberekként magunkat, hogy nem szentek vagyunk, hanem az igaz az csak azt jelenti, hogy Isten félő. Jó? Mi összekeverjük ezt a dolgot, hogy igazak vagyunk, és azt hiszük, hogy már vannak szárnyaink, meg glóriánk. A Biblia nem így érti az igaz embert. A Biblia azért mondja az embert igaznak, mert keresi az Istent. Igaz? Tehát nem azért, mert már tökéletes. Ebben az értelemben az igaz ember ösvényei keresztezik a istentelen ember ösvényeit. És amikor ezek az ösvények találkoznak, ez számos alkalommal megtörténik, akkor látod, hogy az ő ösvénye merre visz, és a te ösvényed merre visz. És néha, amikor bepillantunk arra, hogy a istentelen ember ösvénye hova visz, akkor meglátunk egy palotát, meglátunk egy sportkocsit, meglátunk esetleg sok-sok olyan jó dolgot, ami tetszik. És olyankor az ember megáll azon az ösvényen, és elgondolkodik, hogy vajon az én utam is oda vezet-e. Nem kellene itt most váltani, mint a vasútnál, tudjátok, hogy átállítom a váltót, és akkor eddig erre mentem, most meg ennél a kereszteződésnél inkább elfordulok balra. Mert valami jóval, valami széppel kecsegtet az az út. Ezt a tépelődést, ezt a gondolkodást jelenti itt a Zsoltár szövege, hogy ott vagy, mész az utadon, de egyszer csak ott vagy az istentelen ember útján, és akkor egy kicsit oda nézel, és akkor megállsz és tétovázol. Azt mondja a Biblia, hogy nem érdemes. Azt mondja az első Zsoltár, hogy ha te elindultál az Isten útján, és te az igazak útját járod, akkor menj azon végig. Nem számít, hogy néha keresztezed más emberek útját, és ott néhány dolog úgy tűnik, mintha jobb lenne, mint a te utad. Egyszerűen azért nem, mert minden embernek megvan a maga útja. Minden embernek megvan a saját útja, a saját döntései. És az, ami az egyik embernek jó, az nem biztos, hogy jó a másiknak, és az Isten engem az én utamon vezet az üdvösségem felé, mert az üdvösségünk is egy személyes dolog, és az embereket Isten a ő saját útjaikon, a többieket is meg akarja szólítani, hogy az üdvösség felé vezesse őket. Ezért nem kell se irigykednünk, se vágyódnunk, se azt gondolnunk, hogy ha keresztezi az utunk egy másik ember útját, hogy neki milyen jó, nekünk meg milyen rossz. A Biblia azt mondja, hogy a mi utunk az, amelyen az Isten vezet bennünket, és azon jó nekünk végigmenni. A harmadik dolog, hogy ne üljünk bele egy székbe, ami a csúfolódók széke. Nagyon fontos, ugye? Biztos hallottatok ilyen kifejezéseket, hogy székfoglalás. Igaz, elfoglalom a székem, van nekem saját helyem, én ülök elől. Többiek csak mögöttem ülhetnek. Hogy én ülök a legmagasabban. Ugye a Bibliában is volt valaki, aki azt mondta, hogy az én székem nincs elég magasan itt. Ott van a legmagasabb szék, na én a fölé szeretném még tenni az én székemet. A Bibliában vannak ilyen gondolatok a székről. Azért mondtam, hogy ez az első Zsoltár nagyon különleges dolog. Nagyon sok mindent összefoglal a Bibliával kapcsolatban. Az ember a számára a székfoglalás az azt jelenti, hogy ő valamilyen pozícióban, valamilyen helyzetben van. És a székben ülő ember az mindig azt gondolja, hogy meg tud ítélni másokat helyesen. Azt gondolja, hogy na, barátom, te ilyen vagy. Ó, igen, te meg olyan, én is szeretnék olyan lenni. Nem így van. Ugye azt mondja, hogy persze mindenkinek megvan a maga helye, a maga széke, a maga szolgálati területe, ahol lennie kell. De a legfontosabb dolog, hogy mi olyan székben ne üljünk bele, ami bennünket azzá tesz, hogy azt gondoljuk, hogy felsőbbrendűek vagyunk másoknál, vagy hogy mi jobban tudjuk. Volt annak idején fiaim gyerekkorában egy Star Wars film, amikor a második trilógia elindult, most már a harmadik trilógiát éljük, volt benne egy Jar Jar Binks nevű emberke, nem tudom ki ismer, kinek erős ez a bugyuta, vagy ki ismeri ezt a bugyuta karaktert, vicces és aranyos, És ugye az ő népének volt egy főnöke, aki azt mondta a másik nép vezetőire, hogy ők azok a sokkal jobban tudja okosok. Ez nagyon tetszett nekem ez a kifejezés, hogy ez a sokkal jobban tudja okosok, hogy ők a sokkal jobban tudja okosok. Na ez az a szék, amiben nekünk nem szabad beleülni. Soha nem szabad azt gondolnunk magunkról, hogy sokkal jobban tudjuk. Hanem, ugye ez a második vers, amivel foglalkozunk, mit tegyünk akkor ezek helyett? Itt is felsorol néhány dolgot, néhány érdekességet. Azt mondja, hogy hanem az Isten törvénye számára a gyönyörűség. A gyönyörűség az az, ami megörvendeztet bennünket, az, amire vágyunk, amit nagyon szeretnénk. És azt mondja így az első Zsoltár, hogy tegyük az Isten törvényét, az Isten tanítását, ami vágyaink tárgyává. Vágyjunk arra, amit az Isten véghez tud vinni az emberek életében. Ne arra vágyjunk, amit ez a világ megfogalmaz, vágyjunk azokra a dolgokra, amit az Isten képes adni nekünk. Vágyjunk arra, hogy az Isten jóvá tud tenni bennünket. Vágyjunk arra, hogy az Isten üdvözíteni tud bennünket. Vágyjunk arra, hogy az Isten át tudja formálni a helytelen gondolatainkat jó gondolatokká. Vágyunk arra, hogy az Isten félelem életét éljük, és ne az istentelenség életét. És azt mondja, hogy erről gondolkodjunk éjjel és nappal. És akkor ez valóban boldoggá tesz bennünket. A harmadik versben ez a valódi boldogság olyan szavakkal van leírva, ami aztán nagyon sok helyen, Jeremiásnál, Ezékielnél, Józsuénál is megjelenik, mert azt mondja, hogy folyóvíz, fa, gyümölcs. Ugye az olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, mely ideje korán megtermi az ő gyümölcsét. Most ez a folyóvíz, ez nem egy vádi. A vádi szó, ez Izraelben egy olyan patakot jelent, ami egy ilyen időszakos patak. Tudjátok, jön az esős évszak, jön a tél, megtelnek vízzel, folynak, de ahogy jön a meleg nyár, ezek a patakok sícsúgy kiszáradnak, és egy virágzó puszta helyén egyszer csak egy teljes sivatagot, kősivatagot találsz egy másik időben. Nem. Ez a patak, amiről itt beszél a Zsoltáros, ez egy olyan patak, ami soha nem szárad ki. Ez egy olyan, mint egy folyó. Ráadásul nem is akármilyen folyó, hanem egy olyan folyó, ami igazi életet ad, és igazi életet táplál. Olyan, mint például a Jordán. A Jordán mellett Izraelben gyönyörű gazdálkodás folyt, ugye a Galileai tóból jön le a Jordán folyó, és végig egészen a medrében gyönyörű zöldelő réteg, gazdag területek vannak. Majdnem olyan, mint az Éden kertje. Az Éden kertjében is egy folyó van, ami négy felé ágazik, és ráadásul az Éden kertjében emlékeztek, hogy mi van. Ott van az életnek a fája, ami is mindig megadja a gyümölcsét azoknak, akik ehetnek belőle. Valamikor mi is ehettünk belőle. Ez a kép a harmadik versben egy édeni boldogságot tár elénk. Azt mondja, hogy ha az Isten útját választod, ha az Isten útján jársz, akkor az Isten lesz az, aki mindig gondoskodik rólad, és akkor az élet soha nem fogy el belőled, az élet, az örök élet, az a tiéd lesz, mert Isten fog táplálni téged, ő fog adni neked minden boldogságot. A negyedik és a hatodik vers beszél a gonoszokról, az istentelenekről, arról, amivé ők válnak. A negyedik vers azt mondja, hogy nem úgy a gonoszok, hanem ők milyenek? Olyanok, mint a polyva. Ki tudja, mi az a polyva? Milyen? A héja. Gyakorlatilag emlékeztek arra, hogy én még emlékszem, ki emlékszik a cséplőgépekre? A cséplőgépekre azért egy páran még emlékszünk. Gyerekkoromban cséplőgép járta a falut. Sok embernek volt gabonája, és akkor megállt egy-egy udvarba, és akkor kicsépelt, akkor átment a következő nagy gazda udvarára, és ott is kicsépeltek, és akkor ilyen cséplőgépekkel még jártak az emberek. Gyakorlatilag ez volt az, amikor a kalászból kiverték a szemet. Csak a bibliai időkben nem volt cséplőgép, hanem volt ilyen cséphadaró, volt egy fa, Annak a fára a végére egy kötéllel, vagy bármi zsinórral, vagy lánccal rá volt kötve egy másik fa. Ez volt a cséphadaró, lehetett jól pörgetni, és ütötték vele a gabonát a földön. Addig ütötték vele a kévékbe összeszedett gabonákat, amíg ki nem pergett belőle az összes búza. A megmaradt töreket kirázták, hogy a hosszú szárakat elvitték, ugye ez volt a szalma, és ott maradt a, nem csak a polyva, hanem a mag is, meg az apró szemű polyva, ami szemét. Na most hogy válogatott ki ezt? Fogták a nagy szórólapátokat, kimentek a szérűre, mondok nektek még ilyen régi bibliai kifejezéseket, ugye a szérű az valami olyan domnak a teteje volt, ahol mindig fújt a szél. Fogták ezt a szórólapátot, földobták a nagy magasba, lehetőleg úgy, hogy egy olyan helyre essen, ami tiszta, és a mag, ami nehéz volt, az fölment és leesett, de amíg fölment meg leesett, a szél, a polyvát kifújta belőle. És viszonylag egy egész tiszta búza maradt ott azon a helyen, ahova odébb lapátolták ezt a búzát. Így szellőztették, vagy így fújatták ki a polyvát. Azt mondja a zsoltáros, hogy na ez a polyva, amit amikor a búzát földobják, és kifújja belőle a szél, na amit elvisz a szél, olyanok a gonoszok. Hogy ott vagy fönt a szérűn, ott vagy fönt a dombnak a tetején, és te azt sem tudod, hogy hova viszi a polyvát a szél, nem? Mert azt elviszi, és soha többet nem látod. Azt mondja az első zsoltáros, hogy na ilyenek lesznek a gonoszok. Ilyenek lesznek a gonoszok. Az első zsoltár már ismeri, vagy lehet, hogy tőle származik ez a kép, hogy végül az Isten ítélete az ilyen lesz, mint az aratás. Az aratáskor a búza magja, a bibliai aratás tanításában a búza magja az igazakat jelképezi. Azok megmaradnak, azok visszaesnek a földre, azok ott lesznek, azt összegyűjti Isten, az ő népét. De a polyva, az eltűnik, az soha többé nem lesz. Az nem értékes, azt el tudja fújni a szél. Ezért mondja azt az első zsoltár, hogy ezek nem állhatnak meg az ítéletben. Könnyűnek találtatnak, mert egyszerűen nem esnek vissza, nem lesznek értékesek az Isten kezében, és az Isten nagyon jól ismeri azt, hogy az igazakkal mi fog történni, és hogy mi fog történni a gonoszokkal, az istentelenekkel. Mert az igazak útját ismeri az Isten, a gonoszok útja pedig elvész. Ezzel záródik a hatodik vers. De az utolsó öt percben hadd beszéljek arról, hogy mit tegyünk hát. Hogyha ismerjük ezt a tanítást, a Biblia tanítását a két útról, akkor mi az, amit nekünk érdemes tenni? Az első dolog, hogyha valóban azt szeretnénk, hogy az Isten dolgai azok legyenek a mi gyönyörűségünk, akkor nagyon fontos, hogy ne az agyunkkal és az eszünkkel tanuljuk meg csak az Isten szavát, hanem a szívünkkel. Ugye? Tudjátok, mi a különbség a kettő között? Nem olyan régen kerestem a YouTube-on, fél éve, és lehet látni gyerekeket, akik szavalnak. És nagyon-nagyon buzgón, talán még szépen hangsúlyozni is meg tudják őket tanítani a tanárok. És pont a Radnóti Miklósnak a nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Ugye nem tudhatom, ez a versnek a címe, és ezt szavalták a gyerekek. Nagyon szépen. Jól megtanulták itt. És volt egy másik videó, összevágták, magyar emberek mondták el ezt a verset, de nem voltak színészek, és nem voltak jól megtanított emberek. De mind külföldön éltek azért, mert oda szakadtak ki. Azért éltek külföldön, mert el kellett hagyniuk az országot, mert itt nem olyan jó a megélhetés. És amikor ők mondták a verset, és láttad a könnyeket a szemükben, akkor tudtad a különbséget, hogy mit jelent ésszel megtanulni egy verset, és mit jelent szívvel. Mikor szívvel tanulsz meg valamit, az azt jelenti, hogy azt átérzed, az a tiéd, mert az már te magad vagy. hogyha akarod, hogy az Isten igéje gyönyörűség legyen a számodra, akkor azt a szíveddel tanuld, ne csak az eszeddel. Akard, hogy át tud érezni mindazt, amit jelent. A második dolog, hogyha elkövetted azokat a hibákat, amiktől az első vers óv, hogy kinek követte volna el, én szerintem nincs is olyan ember, nem? Voltunk már úgy, hogy megálltunk a bűnösök útján. Volt már úgy, hogy tétováztunk, voltunk úgy, hogy csúfolódók székékbe ültünk. Én voltam. De a Biblia azt mondja, hogy ha el is követed ezeket a hibákat, ne csüggedd, van lehetőséged megbánni. Csak mondd el Istennek, hogy te már nem akarod azt tenni, amit az előtt. És az Isten megbocsájt. És a harmadik, ne felejtsd el, hogy Jézus ugyanúgy beszél két útról. Azt mondja, széles a kapu, tágas a kapu és széles az az út, ami a halálra vezet. Könnyű azon járni, és sokan mennek azon. És keskeny az út, és kicsi a kapu, ami az örök életre visz, és kevesen járnak azon. Soha ne felejtsd el, hogy a széles úton könnyebb. De ne felejtsd el, hogy csak azért, mert az oda visz, ahol nem találsz igazi boldogságot, ahol nem találsz igazi örömöt, ahol nem találsz örök életet. A nehezebbet érdemes választani. És Isten mellett mindig nehezebb volt ebben a világban kiállni. Jézus is tudta, és mi is tudjuk, ő tanított minket erre. Ámen.